Ismételten nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit a napindító műsorunk második blokkjában. Itt van velem Virág József atya, én Varga Kata vagyok, a technikai szolgálatot pedig Tiszai Árpinak köszönhetjük.
Az előbb beszélgetésre fejeztük be, hát ilyet nem azzal fejeztük be, mert a fitness 5 perc volt igen, a kardióval, de előtte kardió. Kucsák Gábor könyvkötőmesterrel beszéltünk, és egy mondat elmaradt, nem tudtam kicsikarni belőle, és nagyon szerettem, hogy elhangzik, hagyhallják a kedves hallgatók. Az ő mottójuk, ez neked is érdekes lehet, Kata, a lehetetlent azonnal megcsináljuk, de a csodákra egy kicsit várni kell. Ez az ő mottójuk.
Frappáns.
Frappáns, igen. A folytatásban viszont szeretnénk, ha csak nem készültél valami mással most, nem, illetve készültél, de akkor ezt a maga idejében. A folytatásban szeretnénk az előző alkalomnak a többször fölemlegetett drága Belon Gellértjét megidézni. Szabó József László atya, aki kemencei plébános, emlékezik rá, aki 2 évig káplánja volt, és bevezetőképpen hagyd mondjam azt a kedves hallgatóknak, hogy amikor én hallgattam ezt a szöveget, akkor nagyon jó érzés volt, mert nem csak egy személyes megemlékezés volt, egy alak személyi fölidézése, hanem az őt mély tanítás és teológiának is meg tudjuk ízlelői lehetünk, és ráérzünk arra, hogy milyen nagyszerű lelki ember volt ez a sokat szenvedett főpap. Úgyhogy most hallgassuk meg Szabó József László atyának Belon Gellért püspök ura való visszaemlékezését.
Az 5. seb a tér és idő keretei között való létünk. Elsősorban az időhöz való viszonyunk. Gyakran követeljük a boldogságot itt és most, és nem veszük figyelembe. Az 5. seb a tér és idő keretei között való lét. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy Belon Gellértet nem csupán a könyvei alapján, vagy egy-egy lelki gyakorlatos előadása kapcsán ismerhettem meg, hanem 2 évig a káplánja voltam János halmán. Így a szemináriumi képzésem egy nagyszerű mester mellett 2 évvel meghosszabbodott. Őt a korai árvaság és a gondokkal teli gyermekkor céltudatossá, igényessé, ugyanakkor mások szenvedése iránt együttérzővé formálta. Fiatal korától féltüdővel élt. A püspöki jelmondata vulnere sanus, sebtől gyógyul. Ezt a jelmondatot 1958-tól kezdődően használta tanításképpen. Ekkor nevezte őt ki 23. János pápa pécsi megyés püspökké, de a kommunista állama szentelését megakadályozta. Ezért előbb a miskei, majd a jánoshalmi plebánián élt plebánosként, mint egy második mindszentiként a magyar katolikusok tudatában. Akinek nincsen sebe, az mondható legkevésbé egészségesnek vallotta. Megsebesült kézzel senki sem fog ütni. Papi életem során gyakran találkoztam olyan szenvedéssel, amely mértéktelenül súlyos volt, ráadásul Isten hívő, békés ember viselte. Ismert dolog, hogy Németh László író sokáig az ártatlan gyermekek szenvedése miatt tagadta a jó és gondviselő Isten létezését. A saját súlyos szenvedése közepette értette meg, ha Isten nincs, akkor csak a szenvedés marad. A kettőt tehát valamiképpen össze kell illeszteni. A jók szenvedése valóban misztérium, és számos keresztény életében olyan küldetés, amely az egész teremtett világ sorsát valamiképpen befolyásolja. Szent Pál írta, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből testének, az egyháznak a javára. A hívő ember békés szenvedése megtisztító, helyettesítő áldozat. Ki nagyon szeret, jobban, vagyis jól és másképpen szenved. Méreható, nemesítő szenvedéssel. Nem Isten kárhoztatva és okolva. 20 éves fiatal papként, teológiai tudással felvértezve, ne akarjátok elmagyarázni a haldoklónak, hogy mi a szenvedés értelme, mondta Belon Gellért. Üljetek melléje, fogjátok meg a kezét és imádkozzatok vele együtt. Ha igyekszem felidézni, hogy melyik teológiai tanítása hatott rám leginkább, akkor az egyház 5 sebét említeném. A feltámadt Krisztus látható sebei azt tanítják, hogy titokzatos teste, az egyház is e sebekkel tud üdvösen szolgálni. A megtestesült Krisztus, ami gyarló emberi testünket öltötte magára, és ez iránt szeretetre ébredt. Az egyháznak is szeretnie kell azokat a sebeket, amelyeket a tévejgők, az eltévedt bárányok okoznak. A második seb a Szentírás. Isten igéje a Szentírásban, ami gyarló emberi ismereteink és kifejezésmódunk szerint testesült meg. Ezt mutatja egyébként a sok szekta. A lényeg sokáig rejtezkedik, amíg a Szentlélek el nem kezdi vezetni szívünket és értelmünket. A harmadik seb a papság. Isten olyan emberek kezébe helyezte magát, akik közül egyesek még messze vannak a teljes megtéréstől, és épp úgy rászorulnak az eukarisztia gyógyító, átalakító kegyelmére, mint azok, akiknek nyújtják. És a híveknek azt a Jézus kell látniuk, aki általuk érkezik. A negyedik seb a liturgia, amely arról szól, hogy az ember gyakran önmagát ünnepli vagy ünnepelteti ahelyett, hogy belépne abba az alázatos ünneplésbe, amely semmiképpen sem szakadhat el Jézus Krisztustól, aki szegény és alázatos. Az ötödik seb a tér és idő keretei között való létünk. Elsősorban az időhöz való viszonyunk. Gyakran követeljük a boldogságot itt és most, és nem veszük figyelembe, hogy Isten elsősorban azt a képességünket formálja és neveli, olykor szenvedést is megengedve, hogy a végső boldogságra alkalmassá váljunk. A tér és idő feletti Isten belépett a mi szűkös időkeretünkbe, hogy azt kegyelmi idővé, üdvtörténelemmé alakítsa. Beron Gellért a Jézus lelkülete című könyvében azt írja, hogy Jézus földi életének 9/10 részében semmi rendkívüli nem történt, és ez Máriára is vonatkozik. Nem ellensúlyozta Jézus rejtett természetes életét Mária valamiféle rendkívülisége. Jézus feltámadása is csendben, szinte észrevétlenül ment végbe, miképpen Mária tesz szerinti felemelése is a mennybe. Nagyra kell értékelnünk a csendes helytállást, azt az utat, amelyet korunknak kis Szent Teréz mutatott. A természetes dolgokban rejtezkedik az igazi természet feletti. Beron Gellért igen nagyra értékelte Miskei és János Halmi számüzetésében a Lízői Szentet. Megértette üzenetét, és a tetvágytól fűtött káplánoknak is ajánlotta. Mosolyogva mondta, az egyházat nem megcsinálni kell, hanem felismerni. Ne ti akarjátok alakítani az egyházat, hanem engedjétek, hogy ő alakítson benneteket. A Szent Jónás mindig nagyon ajánlotta. Megszűnik a reális önismeret, elburjázik a túlérzékenység, az egyoldalú látásmód és az önzés, megsérülnek az emberi közösségek, ha elhagyjuk, vagy rosszul végezzük a szentgyónást. Most ennyit gyűjtöttem szerint csokorba Beron Gellérttel kapcsolatos emlékeimből.
Oh.
A szép zene után a mindennapok következő kihívására szeretnénk a kedves hallgatók figyelmét fölhívni. Fogunk ezzel a témával még sokszor találkozni, de talán érdemes már most is tudni róla és a szívünkben forgatni. A következőre utalok, a Központi Statisztikai Hivatal október 1 és november 20-a között népszámlálást tart Magyarországon, biztos hallottunk már erről, és a népszámlálás során a lakosság vallási hovatartozását is felmérik. Tehát rá fognak kérdezni többek között a vallási hovatartozásunkra is. Püspökatyák körlevelet adnak ki ezzel kapcsolatosan, és ebből szeretnék idézni egy pár sort. Az idei népszámlálás, őszi népszámlálás kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra buzdítja a kedves híveket, hogy vallási hovatartozásukat vállalva nyilatkozzanak a népszámlálási kérdőiben, és lehetőség szerint számlálóbiztosként is vegyenek részt a népszámlálás lebonyolításában. Valóban eszünkbe jut az Úr Jézus szava Máté evangéliumában a 10. fejezet 32. versében olvassuk, hogy azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. Érdekes, hogy úgy szerénykedve gondolkodhatunk erről, hiszen mindenkinek valóban a magánügye igazából, de hogyha keresztényként szembesülök az, hogy megkérdezi valaki tőlem, mi a reménységed, mit hiszel, mit vallasz az örök élettel kapcsolatban, mit jelent számodra Jézus személye, mit jelent a megváltás, az életedet neki adtad-e, mi között a názáreti Jézushoz. Hát itt egy alkalom arra, hogy valóban Jézus szavát megéljük, megvallani őt az emberek előtt, szeliden, nem tolakodva, de egyértelműen, még a mustármagnyi is a hitünk, és azzal a reménységgel, hogy ő is megval bennünket a mennyei atya előtt, hogy őt meg ne tagadjuk. Éppen ezért is hoztam szóba már most, pedig hát még október 1-je messze van, hogy imádkozzunk egymásért, hiszen ez nem egy kampány, hanem egy alkalom, hogy egy egyszerű kérdésre Isten előtti felelősségünkkel, az emberek előtt megnyilvánuljunk, és azt mondjuk, hogy igen, ő az én reményem, ő az én szabadítom, megváltom, benne hiszek, és ez a hitem szerint szeretnék élni, ezt szeretném megvallani. Hit és vallás, hitvallás. Azt írják a püspökatyák, hogy a püspöki konferencia fontosnak tartja a népszámlálást, és buzdítja a híveket, hogy október 1 és november 20 között a népszámlálás során vállalják fel vallási hovatartozásokat, és nyilatkozzanak arról a népszámlálási kérdőiben. Magam is erre buzdítom a kedves testvéreket, és kérjük, hogy legyen ehhez lelki erősségünk.
Igen, ugye a népszámlálás során a sok kötelező kérdés mellett a vallási hovatartozás az egy opcionális, tehát hogy így szabadon megválaszolható kérdés, nem kötelező, de minél többeket arra szeretnénk biztatni, hogy ezt fejezzék ki. Így az elmúlt években, ugye 10 évente van ez a felmérés, ez a népszámlálás, és hát sajnos így csökkenő statisztikát mutattak az elmúlt 20 évben a vallási hovatartozással kapcsolatban. Hát most egy képet kaphatunk majd a hitünkről, az ország hitéről, és ezért is nagyon fontos, hogy aki tényleg úgy érzi, hogy hisz, az fejezze is ezt ki ilyen módon is.
Hát igen, mint a püspökatyák, buzdítjuk egymást, de tulajdonképpen nem is kéne buzdítani egymást, ellentmondok önmagamnak, hiszen ez a legtermészetesebb. Vagy megvallom, vagy nem. Ugye? Kérsz még egy sütit, vagy önthetek neked még egy kis kávét valaki, ugye? Egy kérdés, igen vagy nem. Amikor pedig rákérdez valaki a vallási hovatartozásunkra, akkor tulajdonképpen ez a döbbenetes, hogy nem is az embernek, meg egy kérdőívnek válaszolok, nem azért, hogy a statisztika jobb legyen, a számok jobbat mutassanak, hanem azt mondom, hogy ebben a pillanatban Jézus fontos-e számomra, őt választom-e, vagy nem. Ilyen egyszerű. És talán érdekes, hogy arra gondolni, hogy sokan lesznek olyanok, akik annak vallják magukat, de talán ahhoz nincs erejük, vagy nincs erőnk sokszor, hogy ez nyilvánvaló legyen az életmódunkból. Hogy hívőnek valljuk magunkat, szeretnénk megvallani, és vallásosként hiteles tanúságtevő lenni a keresztény hitünknek, vagy Isten hitünknek, de hát ehhez nagyon kell kérnünk a Jóistent, hogy adjon nekünk lelki erőt és áldást. A szűzanya ünnepéhez közeledve most még egy kis zenét hallgassunk, és ez tulajdonképpen nem pusztán zenem megint csak, hanem Üdvözlégy Fridnek ládája, magyar népi imádság a szűzanyáról. Így tartunk az ő születésnapja felé, Mária köszöntésünknek legyen része ez a dal is.
Fritnek ládája, Salamonnak palotája. Egek meg szép szivárványa, égő csipke bukorlángja. Bimbós veszelye Áronnak, kedves gyapja Gedeonnak, bezárt kapuja Krisztusnak. Lépes méze nagy Sámsonnak. Üdvözd légy erős városunk, Dávid házának kit vallunk. Erős bástyának is mondunk, fegyverrel szerény bajnokunk. Tisztán mikor fogad,
az idő, hogy elköszönjünk a kedves hallgatóktól. Én Virág József vagyok, és itt mellettem megköszönöm a részvételt, az együttlétet.